Szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor egy igével vezetném be a mai témát, és ez az ige pedig a 1 Korintus 9-ben van, 1 Korintus 9:24-től, olvasok egy részletet. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatürtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valamilyen módon méltatlanná ne legyek. Igazán ezzel az igével kapcsolatban emlékszem így, ahogy ugye már régóta ismerem ezt az igét, és olyan furcsa kép ért bennem, mert valahogy nem értettem, hogy most hogy vagyunk mi hívők, hogy itt minden ilyen itt futunk, és akkor egy valaki befut, és akkor azt hozni, és akkor mi van a többivel? Tehát, hogy ugye a futó képe volt előttem, hogy mondjuk indulnak 9-en, vagy 8-en, vagy ahány pálya van, és akkor ott egy nyer, a többi meg nem nyer. És ez valahogy nem tetszett, hogy most a gyorsabb nyer, és akkor a lassabbak azok nem nyernek, mert hogy itt ezt a versenypályát írja, de azért egy idő után azért rájöttem, hogy ugye a párhuzam nem arról szól, hogy itt egymás ellenébe nyerünk, hanem arról, hogy mindannyiunknak megvan a maga pályája, amit megfutunk, és a nekünk adott pályán mi elvehetjük a koszorút, vagy esetleg nem feltétlenül vesszük el a koszorút, tehát hogy különbség lehet abban, hogy így vagy úgy vagy amúgy futjuk meg a pályát. Tehát van egy felelősség a sávfárságunkban, az Istennel való járásunkban, és itt a párhuzam az, hogy ez tulajdonképpen nem egy versenypálya, tehát lehet győzni is, meg akár lehet veszíteni is, tehát hogy nem feltétlenül, nem garantált a minden értelembe vett győzelem. Vannak garantált dolgok ebben, de nem minden része garantált, úgy tűnik ebből. És aztán itt egy-két szempontot is ad Pál az, hogy aki pályafutásban tusakodik, azt mondja, maga tűrtető a futók, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi azonban egy romolhatatlan szeretnénk elnyerni. És azt mondja, hogy nem bizonytalanra fut, amiről most előbb beszéltünk, hogy azt mondja, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát ez az egész dolog, ez a sávfárság, az életünk megfutása, Pál ezt úgy írja, hogy ez egy elképesztő valóságos dolog, és ebbe valóságos a felelősség, valóságos a végén a koszorú, valóságos az, hogy beszél egy jövőről, ahol Isten jutalmat ad, valóságos az, hogy ez nem minden pontjában garantált, bár a megváltásában garantált, de a jutalmazásában úgy tűnik, hogy nem, és ezt meg fogjuk most nézni, hogy ez hogy néz ki. Arról is beszél a 27-ben, hogy megsanyargatom a testemet, hogy ez egy milyen elképesztően félreértett dolog lett a kereszténységben, akik ugye különböző szerzetes rendek is jöttek a megsanyargatásra létre, egészen odáig menve, hogy olyan rendek léteznek, ahol mondjuk nem beszélnek évekig, vagy éppen a koporsójukban alszanak minden este, tehát hogy ilyen egész speciális módjai a test megsanyargatásának. Nem gondolnám, hogy Pál bármilyenről beszélt, azt gondolom, hogy újjászületett hívő révén a bűnös természet, vagy az óember, nevezük így, vagy úgy, vagy amúgy, ez is egy vita kérdés a keresztény világban, hogy ez hogy van, de van egy olyan részünk, maradjunk annyiban, ami úgy tűnik, hogy még nem tökéletes, és ellene áll mindannak, ami Isten felé menne. Erről beszél, hogy ezt valahogy kordába szeretné tartani, és szolgává szeretné tenni. És egyrészt azt is szépen leírja, hogy még másoknak prédikál, tehát van egy szolgálata, nehogy közben méltatlanná váljon, amiben mi van benne, az, hogy elképzelhető, hogy valakinek van egy szépen nagyon fölépített nagy szolgálata, Pálnak igen nagy volt, azt lehet mondani, tehát elég látványos volt, de látta annak a reális veszélyét, hogy még ő nyomja krahácsot az egyik irányba, a saját maga futása abszolút méltatlanná lehet, mert egész más az, hogy van valakinek egy nagy szolgálata, és osztja az észt nagy mennyiségben, kicsit ma ilyen fogalmazom, közben meg a saját személyes járása, a saját személyes sáfársága, ami nem teljes mértékben egyenlő a iszonyú méretűnek látszó szolgálattal, hanem ott van egy személyesség, vannak személyes kapcsolatok, házasság, szülők, gyerekek, testvérek, barátok, bárkinek micsoda adatik a saját legszűkebb környezetében. Ott van egy sáfárság, van egy felelősség is. Ha valahol van felelősség, ott van felelősség, mert amíg a látványos dolgokat mindannyian látjuk, azért a nagy dolgok sokszor ott történnek, amit egyikünk se lát. Tehát az elképesztő különbségek lehetnek a között, amit mi látunk a szemeinkkel egymáson. Mi mindannyian tudunk viselkedni, mutatni egyfajta képet magunkról, de hogy mi történik az ártajtók mögött, hát arról a család tud leginkább, vagy akikkel együtt, vagy hát értitek, az egy más terület. Meg Isten, azért tegyük hozzá. És az a sáfárságunknak a legjelentősebb része, mert ott, ahol mások látnak, meg tudnak a dolgokról, ott elképesztően ki tudja az ember fejleszteni magában azt a technikát, hogy más arcot mutasson. Figyeljük meg magunkat, hogy ebben milyenek vagyunk, ez egy érdekes terület különben. Ki így, úgy, amúgy, hogy mennyire hasonlít a viselkedésünk ahhoz, ami mások előtt történik, ahhoz, ami nem mások előtt történik. Tehát Pál itt miről? Pontosan erről beszél. Volt egy szolgálata, még másoknak prédikált, ment ide, ment oda, tudjátok, első missziósút, második missziósút, harmadik missziósút, hát gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy aztán meg volt a szolgálat, aminek mi erre a részére, a látványos részére azt mondanak, hát ha valaki Pál, akkor nagy koszorút fog kapni. Mert ha Pál nem kap nagy koszorút, akkor ki kapna nagy koszorút, ugye? Hát akkor senki. És akkor erre azt mondja közben itt Pál a legnagyobb koszorú várományos, hogy valami méltatlanná ne váljak mindabban, amit csinálok. Miért? Mert gyakorlatilag az egésznek a lényegét ebbe a nagy tevés-vevés csinálásba el lehet véteni. Erre hívja föl a figyelmet. Na és akkor nézzük a legfőbb és legizgalmasabb kérdést, amihez azt szeretném mondani, hogy viccesen annyit mondanék a mai témára, vegyétek úgy, mint egy vitairat, vagy egy vitaindító. Tehát nem úgy akarom ezt most itt letanítani az elkövetkezendő talán 37,5 percben, amiről 5 perc már elment. Azért mondom, hogy 37,5, mert visszanézve a tanításaimat a legtöbb 37,5 percig tartott. Hanem én magam is vizsgálgatom ezt a témát, és hát meglepő dolgokat fedezek fel, és nem állítom, hogy a vizsgálatom tárgyában a gondolkodásom nem változik. Tehát azért mondom, hogy ti is ezeket az igéket most így velem megközelítitek, és vagy velem együtt rácsodálkoztok, vagy ti esetleg már ezt mind tudjátok, és én csak követlek benneteket, ez ilyen is lehet, tehát még ezt se zárom ki adott pontokon. Az 1 Korintus 4.5-öt olvasnám, itt akkor a rövid, de izgalmas bevezető után. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jöjjön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek Istentől lesz dicsérete. Azok a hívők, akik Isten kegyelmébe hisznek, és általában ilyen hívők vagyunk, de úgy gondolom, akik ezt az ingyen kegyelmet ezt hangsúlyozzák és értik is, arra szokták ezt a verset használni, hogy minden hívőnek lesz valamilyen jó cselekedete, tehát valamilyen szinten minden hívő dicséretben részesül. Tehát Krisztus ítélőszéke előtt az történik, hogy ki kevesebbet, ki többet, de, ahogy mondja, mindenkinek Istentől lesz dicsérete. Azok a körök, akikről sokat beszéltem az elmúlt időben, és akik a Krisztus uralmát emelik úgy föl, uralom teológiájának lehetne ezt nevezni, ők azt mondják ezzel az igével kapcsolatban, akik kitartanak, megtartják üdvösségüket, bizonyítják üdvösségüket, tehát a cselekedeteiken látszik, hogy ők valóban hívők, azok részesülnek dicséretbe. Többiek vagy elvesztik, vagy nem is volt nekik, tudjátok, ezt mindig elmagyaráztam, hogy különböző megközelítések vannak, de ebből a körből ez a megközelítés származik. Tehát mivel mindenki kap valamilyen dicséretet, nyilvánvaló, hogy itt valódi hívőkről van szó, tehát akik kitartottak, azok kapnak, akik nem azok, vagy nem is voltak hívők, mint mondta, vagy elvesztették. Mindkét álláspont, az első is, amit mondta, meg a második is, problémákat hordoz magában. Ugye az biztos, hogy itt, amiről Pál beszél, az a messiásnak az ítélőszéke, És ahogy kezdődik az 1-2 versel itt, korábban visszamegyek egy kicsit, azt mondja, hogy úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hűnek találtassék. A harmadik vers szerint aztán azt mondja, hogy itt nem emberi ítéletről van szó, hanem, ahogy a negyedik, ötödiket már olvastam, a messiásnak az ítéletéről van szó. És mondja is a háromban. Rám nézve, mondja Pál, igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessen meg. Vagy emberi ítélet naptól. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Most ugye nem fejtem azt ki részletesen, hogy itt a béma, vagy a Krisztus ítélőszéke, az Úr Jézus napja, amikor ezt a fordulatot használja, akkor erről a napról beszél, a hívőknek a megítéléséről, sok ige hely beszél erről, tanulmányozásra lenne érdemes például az 1 Korintus 1.8, vagy a 3.13, vagy az 5.5, vagy a 2 Korintus 1.14, vagy a Filippi 1.6, 10, 2.16, 2 Tesszalonika 2.2, és csak a felvétel kedvéért olvasom ezeket föl, mert hát, ha vannak olyan elszántak, akik még meg is néznek egy pár igét, akik még elszántabbaknak, azoknak a 2 Timóteus 1.12-t is javaslom, a 18-at, a 4.8-at, az 1 János 4.17-et, a Zsidó Levél 10.25-öt, ezek mind ezt a témát, a messiás ítélőszékét közelítik meg valahogy az ő napját, ahol megjelenünk előtte. Na, visszatérve az álláspontokra, ugye mindkét álláspont azt gondolom, hogy abban igaz, hogy újjászületett hívőkről beszél. Ugye az első vers szerint itt, akikről beszélünk, az amikor a messiás szolgái titkokat ismernek. Ugye a máshol mondja, a korintusi érzéki ember ezeket nem ismeri. Tehát önmagában az, hogy olvassa az igét, de hogy nem újjászületett, és hogy nincs megelevenítés, nincs illumináció, a Szentlélek nem vett lakozást, nem lehet felfogni Istennek a dolgait. Tehát itt hívőkről van viszont szó, magába foglalja az egyházkorszak összes hívőjét. Ez a kép egy átfogó kép. És az az érdekes, hogy a dicséretet látjuk, hogy minden hívő dicséretben részesül, de igazán minimális a gondolkodás a dicséret előtti részről. És igazán, hogy pontosan ennek mi az oka, ez jó kérdés, de előtte azt mondja, hogy világra hozza a sötétségnek a titkait. Ugye legtöbben azt gondoljuk, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor a rossz motívumaink és a rossz cselekedeteink egyáltalán nem kerülnek elő. A bűnök nyilvánvalóan nem kerülnek elő, mint bűnök, de mégis úgy tűnik, hogy a cselekedetek és a motívumok, illetve a rossz motívumok alapján levő cselekedetek valamilyen módon azért mérlegre kerülnek. Tehát a 2 Korintus 5.10-vel kapcsolatban ugye úgy nyilatkozik, hogy mi mindannyian megjelenünk a Krisztus ítélőszéke előtt, kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ehhez hozzákapcsolom a Máté 16.27-et, mert amikor az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Tehát a Pál szerint itt a cselekedeteink és a motivumaink egyfajta vizsgálat alá kerülnek, és igazán, ha ez így van, akkor ez eltölthet minket egyfajta ilyen kiúzanító figyelmeztetésként, hogy a napjainkat és sáfárságunkat töltjük. Tehát akkor nyilván érdemes megvizsgálni a motivumainkat, erről régebben beszéltünk, hogy különböző motivumok lehetségesek a sáfárságban, Isten szolgálatában.
És szándékot jelent a motívum?
Motívum? Hát az, hogy miért csinálsz valamit, okay. Hogy mi indít arra, hogy ezt tegyed. Okay. És ebben vannak jó, jobbak és rosszak. Ugye egy példát csak, hogy visszaidézzek, oda jutottunk el, hogy igazán a szeretet és az Isten szeretetének a témaköre az, amikor a legjobb motiváció tud épülni. Hogy egyszerűen elkezdem szeretni Istent, és ebből fakadóan ez a legtisztább motívum. Nyilván, ha most látjuk azt, hogy Istennek van egyfajta jutalmazása, ez is egy motiváció, de a kettő közül nyilván a valami jutalomért való cselekvés önmagában nem a legjobb motiváció. Tehát ha abból kiveszik azt, hogy szeretem Istent, és ez a motiváció, akkor ott lehetnek már problémák. Félelem is lehet egyfajta motiváció. Ismerem Istennek az igéjét, tudom, hogy Isten elszámoltat, és ebbe kerülhet bele egy félelem. Ez lehet egy egészséges Isten félelem, de abszurd módon lehet egy egészségtelen rettegés, tehát nyilván ez nagyon különböző lehet. Tehát visszatérve, viszont azt látjuk ebből, hogy sokkal jobb nem elrejteni Isten előtt a dolgokat, hanem oda menni hozzá, és napvilágra hozni, és vele megbeszélni. Mert ha azt gondoljuk, hogy csak a jó cselekedeteink és motivumaink kerülnek elő, akkor igazán nincs arra okunk, hogy tartsunk egyfajta bármilyen megszégyenülési lehetőségtől. Viszont más írásrészek azért utalnak arra, minthogyha egyfajta megszégyenülés is benne lenne a képben itt. 1 János 2.28 ezt mondja, és most fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Hát János használ egy olyan kifejezést, ami... ahol a megszégyenülést említi, erről az ígéről majd még szeretnék, ha nem ma, akkor legközelebb egy picit részletesebben beszélni, mert itt maguk a személyes névmás változások is elképesztően érdekesek, mikor azt mondja, hogy ti maradjatok meg ő benne, hogy mi meg ne szégyenüljünk. Ez egy nagyon elgondolkoztató dolog. János mondja, mint aki tanít valakit, majd erre visszatérek. Itt ebből most csak annyit emelek ki a témához, hogy János arról beszél, hogy megszégyenülhet valamiért. Miért? Tehát beszél a lehetőségéről ennek. Nyilván ez nem az üdvösség elvesztése János esetében, tehát egyetértünk, de arról van szó, hogy valamiben akár meg lehet szégyenülni. Lukács 19.20-26 egy kicsit hosszabb rész, és egy példázatot ad erről a lehetőségről. Jöve egy másik mondván, jó, Lukács 19.20-26. Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel kemény ember vagy, elveszed, amit nem tetettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítélek meg téged gonoszszolva. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak mondta, vegyétek el tőle a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondtak neki, Uram, 10 gírája van. És ő mondta, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van, az is elvétetik tőle. Tehát ebből is most csak annyit akarok kihozni, hogy egy sáfárságban azt látjuk, hogy nagyon is valóságos lehetőség, hogy valakinek a sáfársága nem a legjobban sül el. És csak egyetlen egy módja van annak, hogy a feddés is része legyen, vagy a szégyen is része legyen a béma ítéletnek, mégpedig az, hogy a rejtett motivumok is valahogy napvilágra kerülnek, és az számon lesz kérve, hogy valami nem stimmelt ezzel. Tehát a kifejezés az, visszatérve, amiről elindult, amikor azt mondja az igé, hogy akkor mindenkinek az Istentől lészen dicsérete nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden hívő minden esetben és mindenért kizárólag dicséretben részesül. Ez vagy arra vonatkozik, hogy minden hívő, vagy arra vonatkozik, hogy minden hűséges hívő, de az összefüggés nyilván majd a másodikat támogatja, hogy látjuk, mert Pál nem azt állítja, hogy a hűtlen szolgák is dicséretben részesülnek. Tehát a második versben például előtte kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenben hűnek találtassanak. Miért kívántatik meg? Miért szükséges ez? A hűség szükséges, hogy tetszünk az Úrnak, és dicséretben részesüljünk. 2 Timóteus 2.12. Azt mondja, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Tehát mindazok, akik kitartanak és uralkodásra jutottak, dicséretben is részesülnek. Valaki kitarthat a hitben, a jó cselekedetekben, de ennek ellenére mégis lehetséges, hogy munkái elutasításra kerüljenek, mert inkább az embereknek akart például tetszeni. olyan motivumai voltak. Erről beszél a Máté 6.1.18, hogy milyenek legyenek a motivumaink. Erről beszél az 1 Péter 5.1.4, ahol azt mondja, az 1 Péter 5.1.4-et olvasom csak föl, a köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Tehát itt már beszél pont arról, amiről a másik igében ugye mondtam, hogy szolgálok, szolgálok, de hogy nehogy közben méltatlan legyek. Itt pontosan a Péter olyan motivumokat mutat be, hogy valaki szolgál, szolgál, de lehet a mögötte levő motivum teljesen rossz. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Vagy lehet valaki mondjuk nem odaszánt a szívében abban, amit tesz. Egy hívő uralkodásra juthat ugyan, hiszen kitartott hitben, cselekedetekben, de mégis úgy tűnik, hogy a dicséretet az kap, aki teljes szívvel vagy a megfelelő motivumokkal tett dolgokat. Lukács 19.11.27, ez egy jóval hosszabb rész, de ezt is felolvasom, mert a témához tartozó példázat. És mikor ezeket hallották, folytatta és mondta a példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik Isten királysága. Mondta azért, egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, adott nekik 10 gírát, ez most a történetnek a másik része, és mondta nekik, hogy kereskedjetek, amíg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldöttek utána, mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És lőn, hogy amikor megjött, az ország vétele után parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják őt hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött pedig az első, mondván, uram, a te gírát, 10 gírát nyert. Ő pedig mondta neki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalma 10 városon. És jött a második is, mondván, uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, neked is legyen birodalmad 5 városon. És aztán jön a 20-tól 26-ig rész, amit már felolvastam, most nem olvasom föl. A végén még úgy fejezi be, csak a kihagyom a 20-26-ot, 27-ben úgy fejezi be az egy gírásnak a megfedése után, hogy sőt, ennek felette amaz én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és őjétek meg előttem. No. Tehát mik a következtetéseink? Az 1 Korintus 4.5 nem azt tanítja, hogy mindenki dicséretet nyer, azt sem tanítja, hogy mindaz, aki kitart, dicséretet nyer, azt tanítja, hogy minden hűséges sáfár elnyeri a dicséretét, éljünk neki tetsző életet, ő a mi bíránk is, nem emberek. Ha embereknek akarunk tetszeni, elveszíthetjük az ő dicséretét, például a Galata 1.10.11 beszél erről, mert most embereknek engedtek él, vagy az Istennek, vagy embereknek igyekszem én tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék, tudtotokra adom pedig atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Azt látjuk a gírás példákban, hogy például az első az dicséretben részesült, a második csak uralkodásra jutott, a harmadik meg úgy tűnik, hogy semmire nem jutott, de igazán ő is ott volt a sáfárok között, mert azok, akik az ellenségek voltak, az egy különböző kategória volt. Tehát azt látom ezekből az igékből, hogy nem automatikus a dicséretben részesülés, bár Krisztussal uralkodásra jutnak a hívők, de hogy ki részesül milyen dicséretbe, ez egyfajta hűség, ez egyfajta sáfárságnak, az ő szerinte való sáfárságnak a része. Máshol azt ígértem, és majd legközelebb elhozom, hogy a koronákat, milyen koronák vannak, azt most nem írtam ki külön, de van 5 korona, azokat is megnézzük majd. És legközelebb szeretnék egy kicsit beszélni majd, ahogy ígértem, az 1 János 2.28-ról, ahol azt látjuk, hogy egyfajta megszégyenülésről beszél János, de milyen szempontból, azt is kibontanám, most ebbe már nem vágnék bele. Tehát igazán csak bemelegíteni akartam ezt a nagy témát, hogy lássuk a felelősség oldalát, és hogy ez egyfajta érettséget jelentsen abban, hogy igazán Isten előtt vagyunk, az ige egy tükröt ad, és hogy Isten elszámoltad minket minden dologgal kapcsolatban, ami nem azt jelenti, hogy a bűneinket hozza elő, de azt jelenti, hogy megjelenti a motivumokat, és megnézi, és megvizsgálja. Visszatérve a bevezető igénynek, ugye az első részére, amit, mint mondtam, hogy annyira nem szokott előjönni, de ebben a kontextusban beszél arról, felolvasom még egyszer. Azért idő előtt semmit se ítéltek meg, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívek tanácsait. Ezt kétféleképpen is lehet itt érteni. Ugye, mikor megjelenik az Úr, egyrészt lesz a keskék és jók ítélete. Tehát érthetem azt, hogy a sötétség titkai az a része a dolognak, és a megjelenti a szívek tanácsait, ezt már nem tudom odaírni csak a kecskék részére, és utána mondja, és akkor mindenkinek az Istentől lészen dicsérete. De én igazán azt gondolom, hogy itt nem erről van szó, tehát itt nem a két ítéletet választja szét, mert itt egy ítéletről beszél, a hívők ítéletről, téről, és a hívő életében is vannak a sötétségnek titkai, amik nem derülnek ki. És ott azért ki fognak derülni dolgok, ami nem azt jelenti, hogy a bűneink lesznek megítélve, mert a bűneink egyszer mindenkorra el lettek végezve, de azt jelenti, hogy ahogy a faszén a pozdorja az semmivé válik, ebben nyilván lesz egy olyan tudás, látás, felelősség, amit mi érzékelni fogunk, hogy mit tehetünk volna másképp. Tehát furcsa lenne az, hogyha nagyon különböző hívő életeket látva, tehát tényleg azért a hívő élet perspektívája a szinte nullától kezdve a 10 gíráig, ami ott a maximális, nagyon különböző lehet, egyiknek sem mondana ebből a szempontból semmit. Azt gondolom nem így lesz, és ezek az igék azt mutatják, hogy vannak akiket megdicsér, és vannak akiket nem olyan módon dicsér meg. És ez nem nagy vagy kis szolgálat közti különbség, hanem mindenkinek a saját helyén való sáfárságában való élete annak a megmérése Krisztus ítélő székénél. Amen. Még egyszer mondom, nem csak ne zárd le, az is maradjon rajta a kazettán, vagy a felvételen, hogy igazán, mondom, ez egy ilyen vizsgálódás a témakörben, és még sok minden tartozik ehhez, talán még majd folytatjuk, és titeket is buzdítalak, hogy Isten félelemmel kezeljétek a jövevénységetek idejét, és gondolkodjatok ezen, hogy ez hogy van. Hogy ne billenjünk el fölöslegesen egyik irányba se, hogy azt higgyük, hogy nincs semmi felelősség az egyik irányba, vagy a másik irányba viszont egyfajta olyan félelem legyen, hogy az a cselekedett programot indítja be. Azt gondolom, hogy ez minket nem fenyeget, mert eléggé megalapozzuk abba való hitet, hogy nem cselekedetekből igazulunk meg. A másik oldalon esetleg fenyegethet minket ez az, hogy ne vegyük könnyelműen a megszentelődésünk idejét. Amen.